Krisztusban szeretett testvéreim! Mai alkalommal szeretnék szólni arról, hogy amikor a keresztény világ nagyobb része Jézus születését ünnepeli, akkor mi hogyan tekintsünk ezekre a bibliai szövegekre, evangéliumi és más újszövetségi és ószövetségi szövegekre, mi az üzenete számunkra ezeknek, és Isten tiszteletünk alapigéjeként a Galata levél 4. fejezet 4. versének az első felét választottam, amelyben Pál apostol ezt írja: amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Ez nincs ellentmondásban azzal, hogy szűztől született, mert itt most utalás történik az ősevangéliumra, hogy a megváltó nem csak Isten fia lesz, hanem asszonytól születik, asszonynak a magva lesz, tehát emberfia is lesz. Tehát amikor az idők teljessége elérkezett, akkor Isten elküldte az ő egyszülött fiát, aki asszonytól született. Emberré lett értünk. A megváltó földre jövetelének a mozzanata azzal kezdődött, hogy az Úristen elküldte Gábriel angyalt Názáretbe egy szűzhöz, akit Máriának hívtak, és köszöntötte az angyal Máriát. És amikor elmondta, hogy hát ő a megváltó édesanyja lesz, hogyha ezt elfogadja, és hogy ki lesz a megváltó, hogy az Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán, és uralmának nem lesz vége, és megkérdezte, hogy ez mindez hogy történhet, hiszen én férfit nem ismerek. Hiába volt jegyese Józsefnek, még nem keltek egybe, és ezt jogosan mondhatta, akkor az angyal elmondta, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen, Istennek minden lehetséges. És erre Mária azt válaszolta, hogy íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nékem a te igéd szerint. Legyen úgy, ahogyan az Isten szava kijelentette, legyen Isten akarata szerint. És most kicsit ezzel szeretnék foglalkozni, és csak röviden teszek fel néhány kérdést, és a válaszokat próbálom megadni az elmékedés során. Mivel kezdődik tehát a megváltó érkezése? Mikor valósul meg Isten ígérete? Hogyan megy végbe mindez az egyéni ember életébe? Hiszen ez is fontos, hogy a mi életünkben ez hogy valósul meg. Mi történik addig, vagy anélkül, hogyha Isten ígéretét hittel nem fogadjuk el? Mi ebben az ember része Istennek a munkájában? Tehát ezekkel a kérdésekkel is szeretnék foglalkozni a mai alkalommal. Tehát mivel kezdődik a megváltó érkezése? Kedves testvéreim, a megváltó érkezése Isten ígéretével kezdődik. Isten ígéretével kezdődött az ős evangéliumtól kezdve, amit az első emberpárnak adott, amikor ők bűnbe estek. És a messiási jövendőléseken, proféciákon át folytatódott ez az ígéret, megismétlődött, kibővült, erősödött, pontosodott, és sok tekintetben világossá lett, hogy ki lesz a megváltó, kitől fog születni, hol fog születni, hogyan adja életét áldozatul értünk, stb. És az Isten ígéretével kezdődik ez az érkezés, a megváltó érkezése, azonban ez az ígéret miért adatott, kedves testvéreim? Azért, hogy hitet ébresszen a szívünkben. Mert az Isten ígérete és a Krisztusba vetett hit összetartozik. Egymás szorosan feltételezik. Ha nincs ígéret Isten részéről, akkor nincsen hit. Ábrahám is hitt abban, amit az Úr mondott neki. Mikor valósul meg tehát az Isten ígérete? Hát amikor elérkezett az idők teljessége, akkor elküldte Isten az egyszülött fiát, aki asszonytól született. Amikor elérkezett az idők teljessége, amikor a megváltási esemény sorrendjében elérkezett a döntő pillanat, amikor a legnagyobb volt a sötétség a Földön, az erkölcsi sötétség, akkor Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből és lelki nyomorúságból. Mindez azonban csak azok számára érhető tetten, akik hittek Isten ígéretének, akik várták a messiás érkezését. Hát ilyenek voltak például Názáretben Mária, vagy József, akik Dávid családjából származtak. Ilyenek voltak a pásztorok, vagy az Agg Simeon, vagy a próféta Anna asszony. Ilyen volt Máriának a rokona Erzsébet is, és ide sorolnám a napkeleti bölcseket is. Mindegyikükről szeretnék a mai alkalommal röviden szólni. Különösen arról, hogy Isten hogyan szólt hozzájuk, mert ahogyan ő hozzájuk szólt, úgy fog szólni az ő népéhez az utolsó időben is. Hogyan megy végbe az egyéni ember életében ez a hit, illetve az Isten ígérete hogyan kapcsolódik össze a hittel? Hát nagyon fontos az ember részéről, hogy amikor megnyitjuk a szívünket Isten szava előtt, akkor Isten végbe viszi az ő kegyelme által azt, amire az ember önmagától nem képes, amire az ember önmagától teljesen képtelen. Tehát amikor hittel megnyitjuk a szívünket az Isten igéje előtt, az Isten ígérete előtt, akkor viszi az Isten végbe ezt. Természetesen ezt kérnünk is kell. Mi történik addig, vagy anélkül? Kedves testvéreim, hát addig és anélkül az történik, hogy az ember bújocskázik a jó Istennel, vagy kergetőzés van, az Isten keresi az embert, az ember pedig elbújik, mint ahogy az Éden kertben is Ádám elbújt, amiután elkövette a bűnt, ugyanis a bűn hatalmába kerítette őt, és már félt az Istentől, elbújt tőle. Az Isten nélkül az ember el van adva a bűnnek, és valódi öröme ettől kezdve nem lehet Isten nélkül. Mert valami elválasztja őt az Istentől, a bűne. De az Isten megkeresi, az Isten könyörül az emberen, megtalálja a bűnös embert, és a legnagyobb ajándékot kínálja fel neki, és kínálja fel nekünk. Ő az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus. Ugyanis azt mondta Jézus, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ha hiszel benne, akkor ő belép az életedbe, és átalakítja azt. Szentélyé teszi a szívedet. Belső közösségbe fogsz kerülni a mennyei atyával és Krisztussal, a benned lakozó Szentlélek által. Mindig azt kérdezzük, és az nyugtalanít minket, jó, de hát mi ebben az ember része, mi az én részem? Kedves testvérem, mindent Isten visz végbe, egyedül a döntés a miénk, de még a jó döntést is az Isten lelke munkája. Ő az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Tehát teljesen az Isten munkája ez. Az embernek csak az a feladata, hogy együttműködjön az Isten kegyelmével, megnyissa a szívét és beengedje az Istent, és a továbbiakban is igent mondjon az ő akaratára. Ez történt 2000 évvel ezelőtt Názáretben is, ahová Isten elküldte az ő angyalát Gábrielt, a Dávid családjából való szűzhöz, Máriához. Ő jegyese volt Józsefnek, aki szintén Dávid családjából származott. Miután az angyal köszöntötte őt, és elmondta, hogy Isten mire választotta ki őt, és elmondta neki, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, akkor Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a te igéd szerint. Legyen úgy, ahogy mondtad, legyen Isten akarata szerint. Kedves testvéreim, ne felejtsük el, hogy Mária először a szívébe fogadta be az Isten szavát. Hitt benne. És bár férfit ugye nem ismert, mégis hitte, hogy Isten meg tudja cselekedni, amit ígért. Előbb a szívébe fogadta Jézust, és csak ezután fogadta a méhében is a világ üdvözítőjét, férfi beavatkozása nélkül. Bármely hívő életében, életminőségében csak egyetlen módon történhet áttörés, amikor valaki ki tudja hittel mondani Isten színe előtt. Íme az Úr szolgája, vagy íme az Úr szolgáló lánya vagyok. Legyen nékem a te igéd szerint. Legyen nékem a te szavad szerint. Legyen úgy, amint mondtad. Legyen meg, Uram, a te szent akaratod. Saul esetében, a későbbi Pál esetében ez a damaszkuszi úton így valósult meg. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez ugyanazt jelenti. Legyen meg a te akaratod. Legyen nekem a te igéd szerint. Kedves testvéreim, hány millió keresztény imádkozza naponta a mi atyánk imádságot, és abban azt a kérést, hogy legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. És milyen kevesen gondolják végig, hogy tulajdonképpen ez a kérés a legszebb, a legszentebb áldást, a legnagyobb üdvösséget hozza a világnak, a hívő ember számára. Mert amikor szívem mélyéből ki tudom mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, ez még azt is jelenti, hogy akkor ne az én akaratom legyen meg, Uram, hanem a tiéd. Sajnos az önigazult hívők képesek arra, hogy a saját akaratukat úgy tudják előadni, mintha Isten akarata lenne, és saját magukat is becsapják. Az ilyen hívők és gyülekezetek életén nincsen áldás, és nem is lehet áldás. Az Úr Jézus ezzel szemben, ő megmutatta, hogy az egész élete folyamán a mennyei atya akaratát teljesítette. Azt mondta, hogy ez az én eledelem, hogy a mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ő ebből merítette az erőt, hogy az Isten a mennyei atya akaratát cselekedte. És a Gecsemáni kertben is, amikor a világ bűne ránehezedett, és vérrel verítékezett, és haláltusát vívott, akkor is ki tudta mondani háromszor, hogy atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mária, a názáreti szűz ki tudta hittel mondani, hogy legyen nékem a te ígéd szerint, legyen úgy, ahogy Isten akarja. Én az Úrnak a szolgálója vagyok. Mit jelent ez? Nem ragaszkodott a saját elgondolásához, a saját kis elképzelt életéhez, jövőképéhez, amely minden fiatalnak, hát a legtöbb fiatalnak van valamilyen jövőképe, amelyről fiatal korában álmodik. Ő nem ragaszkodott ehhez, hanem igent mondott Isten akaratára, és azután az akarati beleegyezés után a Szentlélek erejéből az ige testet öltött a méhében. Az embernek nem csak abban van méltósága, nem csak abban van áll a méltósága, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, hanem abban is, hogy értelmes emberként megérthetjük Isten szavát, és igent mondhatunk teljes szívvel az ő akaratára, az ő kegyelméből. Minden ember a döntéseivel szab irányt a saját életének, és azzal alakítja a jellemét. Igent mondhatunk teljes szívvel az Isten akaratára. Amíg ez nem történik meg, addig tart a bújocskázás. Az Isten keresi az embert a bűnében, az ember eltávolodik tőle, vagy elbújik előle. Ádám, hol vagy? Visszhangzik sokszor a lelkünkben, vagy visszhangozhat sokak lelkében, mikor az Isten keresi a bűnös embert. Az ember pedig elbújik, menekül Istentől. De az Isten szeretett, ezért elküldte a világba egyszülött fiát Jézust, hogy ő jó pásztorként, emberfiaként keressen meg, és találjon meg minket. A döntő változás akkor történik meg az életünkben, akkor történik meg a családi életünkben, és akkor fog megtörténni a gyülekezeteink életében, amikor egyenként is és együtt is ki tudjuk mondani, őszintén, teljes szívvel, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tied. Legyen, Uram, a te igéd szerint. Mit jelent az, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd? És most ez nem Jézus imájára gondolok, hanem a saját élethelyzetünkre nézve. Ezt a laudíciai üzenetből is jól meg lehet érteni, amit a Jelenések könyve 3. fejezetében találunk meg. Mikor tud Krisztus belépni az életünkbe és közösségünkbe? Mikor tud közösségbe kerülni velünk? És mikor tudunk mi vele élő közösségbe kerülni, meghitt közösségbe? Akkor és csak is akkor, ha megnyitjuk neki az ajtót. Úgyhogy most felolvasom a Jelenések könyve 3. fejezetéből a 20. verset, amelyet természetesen megelőz az, hogy felszólít az Úr megtérésre. Anélkül nem lehet. At a 3. fejezet 20. versét így olvasom a Jelenések könyvéből. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. Mária megnyitotta a szíve ajtaját, és az Isten belépett oda, és nem sokkal azután Isten erejéből a világ megváltóját adhatta ennek az elveszett világnak. Hogyan nyitotta meg a szívének az ajtaját? Úgy, hogy elhitte Isten üzenetét, hogy amit Isten mondott, az igaz. És ő ezzel együtt akart működni. Mi is csak úgy tudjuk Krisztust adni ennek a világnak, testvéreim. Úgy tudjuk Krisztust adni a családunknak. Úgy tudjuk Krisztust adni a nem hívőknek, hogyha tudomásul vesszük, hogy nem vagyunk a magunkéi, hanem istenéi vagyunk. Hogy Krisztus az ő drága vérén saját maga számára váltott meg minket, hogy az ő tulajdonai legyünk. Ezt jelenti, hogy ime az Úr szolgálója. Nem a magaméi vagyok, én az istené vagyok. És másodszor is csak úgy tudjuk Krisztust adni a világnak, ha minden nap ki tudjuk mondani a legnehezebb élethelyzetben is. Még akkor is, hogyha esetleg kényelemre vagy szórakozásra vágyik az embernek a lelke, hogy legyen úgy, ahogy te akarod, ne úgy, ahogy én. Most békességre, nyugalomra vágyom, de te, Uram, arra vágysz, hogy az elesettekért, a szegényekért, az elmagányosodott emberekért tegyek valamit. Hogy nekik is kinyilvánítsam a te szeretetedet, akik reménytelenségben, sötétségben ülnek. Adj erőt, kélek, hogy meg tudjak halni önmagam számára olyankor, amikor erre hívsz. és amikor az ő rendelkezésére állok, akkor tulajdonképpen megtapasztalom, hogy az Isten él bennem. Amikor Isten fia eljött a földre, és Betlehemben megszületett, Isten szólt azokhoz, akik várták a megváltó születését. Többféle módon szólt hozzájuk, szeretném ezt most sorba venni, hogy milyen módon szólt az Isten azokhoz, akik várták a megváltó érkezését. Mert az utolsó időben hasonló módon fog szólni az ő gyermekeihez. Máriához, a názareti szűzhöz először Gábriel angyal által szólt. Tulajdonképpen látomásban szólította meg őt. Hogyan szólt az Úr például Józsefhez, Mária jegyeséhez, Jézusnak a nevelőatyjához? Hát éjjel álmában szólt hozzá, és azt mondta neki, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. József pedig mit cselekedett ezek után? Miután felébredt álmából, engedelmeskedett az angyal szavának, akit Isten küldött hozzá. Megtudta, hogy azért kell őt Jézusnak nevezni. Azért kell a Máriában fogant életet, aki megszületik, Jézusnak nevezni, mert ő szabadítja meg a népét bűneitől. Tehát József megértette, hogy az ő jegyese a megváltót hordozza a méhében. Hogyan szólt az Úr Erzsébethez és Máriához, amikor Mária elment Júdeába, hogy meglátogassa az idős rokonát Erzsébetet? Felfigyeltünk erre a jelenetre? Hogy milyen gyönyörű szép ez a jelenet az evangéliumban? A Szentlélek által szólt Erzsébethez, és Erzsébet által szólt pedig Máriához. Mit mondott Erzsébet? Amikor meghallottam köszöntésed szavát, szívem alatt felújongott a gyermek. Hogy lehet, hogy az én uramnak anyja jön el én hozzá? Hát az én uramnak anyja, hát az én megváltomnak, királyomnak az anyja jön el én hozzá. Hát megértette, Szentlélek közvetlenül kinyilatkoztatta Erzsébetnek, hogy Mária, aki most jött őt meglátogatni, aki áldott állapotban van, de nem annyira előre haladott állapotban, mint ő, Keresztelő Jánossal, akit hordozott a méhében, de mégis áldott állapotban, megértette, hogy ki az, akit hordoz a méhében. És ezt mondta neki, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária, te hittél annak, amit az Úr mondott neked, ezért te boldog vagy, és boldog lehetsz. Mindenki, aki hisz az Isten szavának, aki hisz Isten ígéreteinek, az már most boldog, bármilyen körülmények között is éljen. Ez a hit meg fogja erősíteni az embert a szenvedésben, a nehézségek, megpróbáltatások között, és erőt fog adni a megfáradottaknak is. Tehát Erzsébet a Szentlélektől közvetlenül kapott kijelentést arról, hogy Mária a világ üdvözítőjét hordozza a méhében. De a valódi boldogsága Máriának abból fakadt, hogy elhitte mindazt, amit az Úr mondott neki. És mi történt tulajdonképpen? Az történt, hogy Mária megerősítést kapott Erzsébet szavai által is. Erzsébet szavai által is. Tehát először az angyal, Gábriel arkangyal szólt, vagy angyal szólt hozzá. És most pedig ebben a találkozásban a Szentlélek megvilágosítására Erzsébet szólt hozzá, és erősítette meg Máriának a hitét. Mária köszöntésére Erzsébet szíve alatt még a magzat, a születendő Keresztelő János is megmozdult, felújongott. Mit jelent ez, testvéreim? Amikor valakit a Szentlélek betölt, vagy megérint, ez az érintés örömmel jár, mert a Szentlélek gyümölcse öröm. Örömmel jár, és betöltötte az édesanyját teljesen, még az ő méhét is, a méhében levő magzatot is. A Lukács 1.41-ben erről így ír az evangélium, szeretném nektek felolvasni. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. De hogyan szólt az Úr például a betlehemi pásztorokhoz? Például angyal jelent meg. Isten angyala megjelent a pásztoroknak ott a pusztában, és üzenetet fogalmazott meg a számukra, hogy mi lesz a jele, hogy megszületett a megváltó, hogy ma született a megváltó néktek, értetek született Krisztus, azaz a Messiás, az Úr Krisztus Dávid városában. És mi lesz a jele annak, hogy fogjátok felismerni és megtalálni őt ott abban a városban, ahol népszámlálás van, és annyi ember összegyűlt? Hát az lesz a jele, hogy találtok egy jászolba fektetett, bepújált gyermeket. És angyalok sokasága jelent meg, és mindezt látták a pásztorok. Tehát, kedves testvéreim, a pásztoroknak tulajdonképpen látomásban volt részük. Hogyan szólt az Isten hozzájuk? Látomásban, angyali jelenés által, mint ahogy Máriához is szólt a Názáretben, kezdetben. A pásztorok pedig megtalálták a bepójált gyermeket, annak édesanyját és Józsefet, és elmondták nekik, amit az angyaloktól hallottak. És így most már másodszor, vagy harmadszor, vagy akár negyedszerre is Jézusnak az anyja Mária meg tudott erősödni a hitében. Gondoljunk arra, hogy amikor József magához fogadta az ő jegyesét Máriát, akkor bizonyára elmondta neki, feltételezzük, hogy elmondta neki, hogy az Isten angyala szólt hozzá. És ő nyugtatta meg, hogy a Mária méhében fogant élet a Szentlélektől van. És ebben is megerősítést kapott Mária, hogy akkor nincsen magára maradva. Isten még más embereken keresztül is működik. Az ő jegyesén keresztül is működik, az ő rokonán keresztül is működik a Szentlélek, és megerősítést kap a pásztorok, az egyszerű pásztorok által is. Isten üzent neki. Kedves testvéreim, ilyen módon szólhat hozzánk is az Isten az utolsó időben. A pásztorok beszámolója által is megerősítést kapott arról, és maga József is megerősítést nyert. Ezáltal, hiszen ő is jelen volt, amikor a pásztorok ezt elmondták, ezt az örömhírt. Végül, de nem utolsó sorban ott vannak a napkeleti bölcsek. Hát ő hozzájuk hogyan szólt az Isten? Hogyan értették meg, és mi alapján nyertek bizonyosságot, hogy a várva várt messiás király megszületett? Kedves testvéreim, az Isten igéje által, mindenek előtt, egy ószövetségi jövendőlés által, amit a Számok könyvében, vagy Mózes 4. könyvében találhatunk, Bálám jövendőléséről van itt szó. A bölcsek, vagy mágusok, minden bizonnyal ez alapján, a jövendőlés alapján jutottak el a hitre, vagy erősödtek meg a hitükben. Az Isten szavának hittek, akkor, amikor az égi jelet, vagy a fényes csillagot meglátták, mert amit olvastak a Bibliában, azt mutatta nekik az égi jel, az a fényes csillag. Az égi jel igazolta, hogy amit a profécia jövendőlt, az beteljesedett. A pásztorok számára a jászolba fektetett bepójált gyermek volt a jel. A mágusoknak pedig a fényes csillag volt a jele annak, hogy amit Bálám megjövendőlt a messiás királyról, az bizony beteljesedett. Egy átlagos földi király születésére nem tettek volna meg ezek a bölcsek ekkora hosszú utat. Hát mekkora utat tettek meg a bölcsek? Hát minden bizony a Babilonból érkeztek, hiszen a zsidókat a babiloni fogságba hurcolták el, és magukkal vitték a szent irataikat is. És innen lehetett ismert Bálám jövendőlése a Számok könyvéből, vagy Mózes 4. könyvéből. Hát biztos vagyok benne, hogy egy átlagos földi király Izraelben megszületik, akkor nem fognak elindulni a bölcsek ilyen hosszú útra, ugyanis legalább 3700 kilométerre van Babilon Jeruzsálemtől. Ennek semmi értelme nem lett volna, hogy egy ilyen átlagos király, ha megszületik, akkor őt meglátogassák, és hódoljanak előtte. Ők a bibliai, ószövetségi iratokból értesültek a király, a messiás király születéséről, és hittek abban, hogy aki megszületett, az nem közönséges király, hanem a messiás király, aki szabadulást fog hozni minden népnek, nem csak a zsidó népnek. Ha úgy értették volna, hogy csak kizárólag a messiás király az zsidók messiása, akkor sosem indultak volna el az útra, erre a nagy útra, és nem követték volna az előttük álló csillagot vagy égi jelet. Kedves testvéreim, ezt gondoljuk végig. Bálám jövendőlése így olvasható, amely nyomán minden bizonnyal ezek a mágusok vagy bölcsek elindultak. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. Itt van ebben a proféciában, ebben a jövendőlésben, hogy Izraelből fog támadni, Jákob családjából, tehát ebből a népből, és csillag tűnik fel. És királyi pálca emelkedik ki Izraelből. A bölcsek olvasták az Ószövetségből Isten igéjét, és hittek benne. És amikor a különös égi fényesség feltűnt, akkor bizonyára tanácskoztak. Bizonyosságra jutottak. Elhatározást hoztak. És vállalták a hosszú, fáradtságos, veszélyektől nem mentes utat, hogy ajándékokat vigyenek az újszülött messiás királynak, és hódoljanak előtte. nem üres kézzel és üres szívvel mentek oda. Most a végidőben hasonló módon szól testvéreim hozzánk is az Úr. Mindenek előtt a Biblia szavai, a Szentírás igéje által. Isten szava által szól, de szólhat akár éjjel álmunkban is, vagy akár látomásban is, különösen amikor a Szentlélek nagyobb mértékben ki fog áradni a hívőkre. De szól a hívő testvéreken keresztül is. Sokszor szólít az Isten, és próbál üzenetet átadni nekünk, de vajon meghalljuk-e az ő szavát? Szólt Erzsébet által, a pásztorok által Máriához. Szól az övéihez belülről a Szentlélek által, mint ahogy Erzsébetet megszólította. És felismerte Mária köszöntésében, hogy ki az, aki érkezett hozzá, látogatóba és segítségképpen. És ugyanígy fogja az Isten vezetni az ő népét is. Tehát látomások, éjjeli álom formájában is szólhat, közvetlenül a Szentlélek által is szólhat az Isten, de különösen az ő igéje által, és mindaz, ami látomásban, vagy éjjeli látomásban, álomban, esetleg közvetlen Szentlélek tanácsolásában fog történni, minden tekintetben egybehangzó kell legyen az Isten igéjével, attól nem térhet el. A kérdés az, hogy ki tudjuk-e minden nap mondani teljes szívvel, hogy íme az Úr szolgálja, vagy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nékem a Te igéd szerint. Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem legyen meg a Te akaratod. Amikor ezt hittel megtesszük, testvéreim, és döntünk Krisztus mellett, a mindenség királya végbe viszi akaratát bennünk, és általunk sokak üdvösségére, sokak örömére, és nagyon sok ember szabadulására. Erre vágyik az én lelkem is. Ezért szánjuk oda magunkat teljesen Krisztusnak, és fogadjuk a szívünkbe a világ üdvözítőjét. Amen.